Kedves testvérek, ma Isten tiszteleten evangélikus énekeskönyvünk 191-es számú énekét énekeljük, 191-es éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 3. számú liturgiáját énekeljük. A 3. számú liturgia énekeskönyvünk 48. oldalán található. Tehát a 3. liturgiát énekeljük. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Amen.
Yeah.
Jézus Krisztus az engesztelés, ami bűnünkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűnünket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam fele barátaimhoz. Pedig tudom, hogy megváltom önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom áldozata. Nevelj igaz szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, erőts bennem vissza szívem, hálás szívem hozzá hívem.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedésétől elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra, vasárnapra, oltára jötti felolvasásul rendelt, azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 8. fejezetében, a 46. verstől az 59-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 8. fejezet 46. versétől. Így szól Isten igéje. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani. Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igéimet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újong azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 200-as számú énekünket, 200-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levél 7. fejezetében, a 24. verstől a 27. következőképpen. Istenünk igéjét tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom a 7. fejezet 24. versétől. Így szól Isten igéje. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot. Azután a nép bűneiért. Ugyanis ez egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, most választások vannak evangélikus egyházunkban, különböző szinteken, gyülekezeti szinteken már általában a választások megtörténtek, és jönnek a megyei szintek, aztán még a kerületi szint is. És minden kereszténynek, minden evangélikusnak el kell azon gondolkodnia ezekben az időkben, hogy ki a legalkalmasabb arra a tisztségre, hogyan tudja betölteni ezt a tisztséget, és hogyha ebben a tisztségben benne van, akkor valóban az Isten áldását megtapasztalhatja-e, Isten áldását megkaphatja-e, és nem csak ő, hanem azok is, akik rábízattak. Ezért nagyon fontos és felelős tisztség a presbiteri tisztség, vagy a felügyelői, vagy a gondnoki, vagy a pénztárosi, vagy lelkészés, egyéb gyülekezeti szintű tisztségek és szolgálatok, de természetesen akire több bízatik, attól több kéretik számon, így akik az egyház megye, vagy a kerületben, vagy az országos egyházban tevékenykednek, még nagyobb felelősséggel bírnak. Vannak tisztségek, amelyek nem járnak le, mint a presbiteri vagy a felügyelői tisztség, vannak akik vagy bizonyos életkorig, vagy akár élethosszig tartanak, a halálig tartanak, de ezeket is, akik élethosszig választatnak meg, ezeket a tisztségeket később be kell tölteni valakinek, tehát ott is lesz választás, ott is kell döntést hozni, hogy ki lesz az a legalkalmasabb, aki betöltheti azt a tisztséget, elvégezheti azt a szolgálatot. Így volt ez a zsidóknál is. A főpapok, azok az Isten által kiválasztott emberek, van, aki élethosszig kapta ezt a szolgálatot, van, aki egy bizonyos ideig csak, mert az Isten elvette tőle azt a szolgálatot, de mindig ezek a főpapok meg kellett, hogy újuljanak. Áron kezdte főpapságot, és Áronnak a nemzetsége, aztán egészen a mai napig a főpapi tisztet betölti. Ezek a főpapok nagyon fontos tisztséget töltöttek be Izrael nép életébe, ők voltak a kapocs Isten és az ember között. Mikor a bűnbeesés után megromlott az Isten és az ember kapcsolata, az ember elszakadt az Istentől, elszakadt a jó tudásától, és a saját feje szerint kezdte én az életét, észrevette, hogy folyamatosan megy tönkre az élete, folyamatosan eltávolít tőle, és egyszer csak az Isten adott egy törvényt, adott egy rendet a kiválasztott népnek, Ábrahám utódainak, adott egy rendet, adott egy törvényt, és ebben a törvényben ott volt a főpapnak a szerepe is, mint aki Istenhez való közbenjárású lehet az emberek számára. Ezek a főpapok naponta bejárultak az Isten szín elé, és vitték oda a népnek a bűnét. Ahogyan igényben is olvassuk, hogy napról napra előbb saját bűneikért, aztán pedig a rábízott népért, Izrael népért mutatta be az áldozatot. És ebben a rövid ige szakaszban is egy összehasonlítást látunk arra nézve, hogy az Izrael főpapjai és a mi főpapunk Jézus Krisztus miben hasonlít és miben különbözik egymástól. Ez a rövid ige szakasz is erről beszél, de szinte az egész zsidókhoz írott levél, ez a fejezet, amiből felolvastam az igét, elmondja azt, hogy mi az, amit Jézus Krisztus tett, és mi az, amit a főpapok tudtak tenni Izrael életében. Olyan jó látni ebben is így zömöken, tömören összefoglalva, hogy Jézus örökérvényű és tökéletes áldozatát mutatja be. Bemutatja azt, hogy Jézus elvégezte egyszer s mindenkorra, és egy tökéletes áldozatot mutatott be, és nem csak Izrael népéért, nem csak egy szűk rétegért, hanem az egész világért. a lakott világ minden emberéért elvégezte ezt a szolgálatot, örökösödni. Tehát nem olyan, mint az igében szereplő főpapok szolgálatai, akik ideig valóan vagy rész szerint tudták ezt a szolgálatot teljesíteni. Jézus Krisztus szolgálata tökéletes és egyszerű, egyszerű. Amit mi emberek csinálunk, az a legnagyobb jó indulattal is azt lehet mondani, hogy rész szerint való, és alapvetően egy ideig való. Bármit csinált az ember még ezen a földön, az egyáltalán nem volt tökéletes. Még akkor is, hogyha a legnagyobb jó szándékkal csinálta azt. Így van ez a mi életünkben is. Bármit teszünk a legnagyobb jó szándékkal is, alapvetően rész szerint való, és ideig való csupán. Amit az ember tesz, amit az ember cselekszik, az nem lehet tökéletes, és nem lehet örökké való. Mindig így van ez a mai napunk is. Minden elavul, minden idejét múlja, és mindig javítani kell azt, amit teszünk. A bűnesettel tönkrement az Isten és az ember kapcsolata, és az a tökéletesség, ami akkor jellemezhette az embert, mert hogy az Isten volt bennette, az Isten volt benne, és az Isten akaratát látta és cselekedte. Ez az Isten kapcsolat, Isten és ember kapcsolat megromlott, és az ember azóta nem tudja rendbe hozni az életét. Vágyik rá minden ember. Vágyik rá, még kimondatlanul is, megfogalmazatlanul is, hogy rendeződjék a benne való békétlenség. Lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, hogy Istennel szemben van ez a békétlenség, ez a rendezetlenség benne, de azt érzi, tudja, hogy valami hiányzik ott belül. Költő így fogalmazza, hogy egy Isten alakú űr van az ember szívében, életében, amit nem tud betölteni semmi. Be lehet oda pakolni sok mindent, ami talán egy ideig, óráig mulasztja ezt az ürességet, de igazából valóban semmi sem tudja ezt betölteni. Hiányzik az emberből valami. Hiányzik az a kapcsolat a teremtőjével, de nem tudja megfogalmazni magának, ezért próbál kialakítani rendet, próbál törvényt alkotni magának. Mint hogy a római levélben olvassuk, hogy az Istentől elszakadt ember, azok, akik nem ismerik az Urat, azok a saját törvényeik alapján lesznek megítélve, mert hoznak maguknak törvényt, mert tudják, hogy valami nem jó, nincs rendben, valamit rendbe kellene szedni, szabni, ezért létrehoznak törvényt, létrehoznak vallást, a transzcendenssel való kapcsolatot, próbálják építeni, keresik, hogy hogyan lehetne megtalálni az Istent, a Teremtőt, a mindenségnek az Urát, és ha ez megvan, akkor bizonyára majd rendeződik a kapcsolatunk, és ezért a békességünk és a kiegyensúlyozottságunk meg lesz. Keresik az emberek, de igazából nem találják meg. Bármennyire szigorú is az ember önmagával szemben a saját magától kialakított törvénye alapján, akkor sem lehet az a békesség az övé, amit az Isten akkor adott, amikor megteremtett bennünket. Az ember törekedhet rá, törvényt szabhat magának, betartat külső törvényeket, alakíthat ki magának vallásokat, ezeket a vallásokat gyakorolhatja nagyon szigorúan és nagyon rendszeresen, igazából nem ad számára megoldást. Ezért sajnálom nagyon azokat az egyébként nagyon szigorú rendet betartó vallásos embereket a más világvallásokból, hogy igazából nem találják meg azt, amit Krisztus adott nekik. Próbálják, gyötrik magukat, mint akár a buddhisták, akik szeretnének eljutni oda, hogy ne legyen bennük vágy, hogy eljussanak a vágy nélküli semmibe. Ez erre törekednek egész életükben. Erre vágynak, hogy lemásolják a mesterüket, Buddhát, aki ezt megvalósította. Hogy eljussanak a kívánság nélküli, a vágy nélküli nirvánába. Mert akkor ott biztos jó lesz. Mert tudják, hogy a kívánság az tönkreteszi az életüket. És sok mindent alárendelnek ennek. És mégsem érhetik el azt, amit az Isten adott a teremtésben az embernek, és aztán a megváltásban Jézus Krisztus által az új szövetség embereinek. Rettenetesen sajnálom őket. Úgy szeretném belekiabálni az életük, hogy ember, hát nem kell. Nem kell gyötörni magadat, a saját törvényeit szerint élni, és sanyargatni önmagadat, mert Krisztus elégít meg téged egyedül. Persze, nyilván ezt nekem nyírt el ki evangélikus lelkésznek nem fogják elhinni, és nem ébrednek rá, hogy jaj, de jó, hogy mondod, már régen ezt kerestük. De nyilván Jézus Krisztus és az Isten szent lelke utolérheti őket, és valóság lehet ez számukra. És jó olvasni azokat a leírásokat, mikor egy-egy világvallásnak az ember, akár egy muszlim ember, akár egy buddhista ember, elmondja, hogy hogyan tapasztalta meg az ő vallását kontra a kereszténységet. Amikor Jézus felszabadította, megszabadította őt. Amikor rendeződött Krisztusban a kapcsolata Isten, mennyivel másabb ez, mint az a lét, amelyet abban a vallásban élt meg. De hát az ember próbálkozik, és a különböző világvallásokon és a különböző saját maguk által felállított törvényeken keresztül próbálják ezt elérni. Így voltak egyébként a zsidók is. Isten rendjét próbálták megélni, és ezért mentek oda mindig a főpaphoz, hogy a főpap járuljon oda az Isten szín elé az ő bűneikkel, hogy aztán az Isten megbékéljen velük, hogy megkaphassák a bűneikre való bocsánatot, hogy az elveszített Istenember kapcsolatból következő dolgok azok rendeződjenek. Mert érezték, hogy nem vagyunk együtt az Istennel. És mivel nem vagyunk együtt az Istennel, ezért bejön valami békétlenség, valami rendezetlenség az életünkbe, amivel nem tudunk együtt élni. És ezért vitték az áldozati állatot a főpapnak, aki aztán bement, és az Úr előtt bemutatta az áldozatot, hogy a bűn fizetsége az halál, vérontás nélkül nincsen bűnök bocsánata, kiomlik annak az ártatlan báránynak a vére az én bűneim miatt. Tehát szenved, és meghal a bárány, az ártatlan, azért, mert én a gazdája, aki vittem ezt az áldozati bárányt, bűnben él az Istentől való elszakadtságban. A főpap öltözete is jellemezte ezt egyébként, rengeteg jelkép volt a főpap ruházatán, öltözetén. A legfontosabb most ebben az esetben az, hogy itt a mellén 12 drága kő volt felerősítve. 12 drága kő, Izrael 12 törzse. Szívemen hordom az én népemet, az Isten elé viszem az én népemnek az életét, jelezte a főpapnak az öltözete. Nem volt rajta a magyarság, nem volt ott valahol a zsebbe, vagy itt-ott egy kő. Csak Izrael 12 törzse, Ábrahám utóda, Jákob törzsének tagja, Jákob családjának tagjai. Azok, akik Ábrahámtól születtek, a kiválasztott nép. Azért ment be, csak azért mehetett be a főpap, az Isten népének a bűnért mehetett be az Isten szín elé. Tehát mi kiestünk volna ebből. Mi ha abban az időben élünk, akkor mi nem találkozhatunk volna az Isten megbékülésével, az Isten elengedésével. Amikor Izrael népének hirdethette a főpap, hogy meg vannak bocsátva a bűneitek, mehettek haza, Isten megbékélt vele. Éljétek úgy az életeteket, hogy ebben a békességben lehessetek, folyasson az életetek. Tehát Izrael népe bűneinek bocsánatára működhetett a főpap, de a többi népe, a teremtett világnak, az akkor lakott föld összes lakójának nem volt ebből nyeresége, nem volt békessége. Megdöbbentő szembesülni azzal, hogy Izrael mellett éltek ott emberek, akik nem részesülhettek ebben az isteni kegyelemben. Ebben az áldásban, hogy az Isten megbékél a vele szemben álló emberrel. Nekik ott kellett gyötrődni tovább ebben. És micsoda óriási változás ez, amikor az új szövetség eljön. És az új szövetségben eljön Jézus Krisztus, és mindazt, amit ott a főpap Izrael népe számára hirdetett, azt az egész világ számára meghirdeti. A magyarok számára is. Meg persze a bantu négerek számára is, meg a ki tudja milyen fülöpszigeti apró népcsoportok számára is. Mindenkinek meghirdeti Jézus Krisztusban Isten, hogy megbékélt a világgal. Hogy a bűneik bocsánata ott van Jézus Krisztuson, Jézus Krisztus váltságán, Jézus Krisztus keresztjén. Ez a vasárnap, egyik böjti vasárnapunk, Judika vasárnapja, arról szól, hogy ítélj meg Istenem. Ítélj meg engem Istenem. Vajon ki az, aki tiszta szívvel kimeri mondani, hogy ítélj meg engem Istenem? Csak az meri kimondani, aki tudja, hogy Jézus Krisztusban már kegyelmet kapott. Aki igazából még nem tapasztalta meg ezt a kegyelmet, az nem teszi fel a kezét, hogy ítélj meg Istenem, mert az Isten valóban megítéli az embert. Az Isten egyébként ezt az imádságot nagyon gyorsan teljesíti. Ha valaki úgy megy oda Isten elé, Uram, ítélj meg engem, mutasd meg az én bűneimet. Mutasd meg, hogy mi az, ami a tőled való elszakadtságomból fakad. Mi az, ami tönkreteszi az én életemet. Olyan megdöbbentő, hogy Isten ezt az őszinte imádságot abban a pillanatban teljesíti. Ha azt mondjuk neki, hogy adjál nekünk, Urunk, egy nagyobb autót, mert nem férünk a családdal, azt nem biztos, hogy teljesíti. De azt, mikor azt mondjuk neki, hogy Uram, ítélj meg engem, mutasd meg, mi van az én szívemben. Akkor az Isten ad egy tükröt, ad egy szélesvásznú, színes filmet, és bemutatja a pillanatban, hogy hol állsz, hányadán állsz. Sokan megdöbbennek ezen. Sokan megdöbbennek, hogy az Isten miért ilyen gyorsan, és hogy ilyen gyorsan adja meg ezt. De az Isten megadja annak, akinek a szíve kinyílik, hogy Uram, én nem tudok ezzel a teherrel élni, mutasd meg, mi az, ami elválaszt tőled, ítélj meg engem. És ez a Judika vasárnapja erről szól, ítélj meg engem, Istenem, és itt az új szövetség idején az Isten meghallgatja ezt. Milyen csoda, hogy nincs olyan ember a Földön, hogy az Isten szent lelke ne látogatná meg egy-egy alkalommal, és ne adna neki világosságot e tekintetben. Amikor az Isten szent lelke belép az ember életében, a kairoszban, abban az alkalmas időben, és úgy föltárja az ember életét, van, aki gyorsan becsukja, és azt mondja, hogy nem, ezt nem akarom, hogy napvilágra jön a bűnöm, hogy azt aztán rendezni kelljen, és visszazárja az életét, és próbálja tovább gyötörni magát, próbál tovább élni, persze ez gyötrődés csupán. De aki kinyitja a szívét, és azt mondja, ítélj meg, Uram, és amikor rámutat Isten ezekre a nagy dolgok, azt mondja, hogy bárcsak szabadulhatnék tőle. Hogyan tehetem ezt? Adj nékem szabadulást, Urunk, én megyek és rendezem, bárhol és bárkivel. A Szentlélek, amit elküldött az Isten, ezt bárkivel megteheti a Földön, mert Jézus Krisztus elvégezte azt a csodát, hogy amikor az ember szembesül a bűneivel, akkor egyből tudhatja azt is, hogy ezek a bűnök megvannak bocsátva Krisztusban. És nem kell a bűneinek a terhét hordozni, a bűneinek a következményét hordozni. Mert a bűn következménye, azt tudjuk, hogy micsoda, a bűn zsoldja az a halál. Rettenetes ezzel szembesülni, hogy mindaz, ami az én szívemben van, mindaz az Istennel való szembenállás is, ami aztán kiterjed a fele barátomra is. Ezért nem tudok békességben élni a másikkal, ezért vagyok haragban, ezért van féltékenység bennem, ezért van az a sok katyvasz, amit létrehozunk az életünkben és a fele barátaim felé való kapcsolataink rendezetlenek. Ezért van az életünkben ez, mert a bűn zsoldja az a halál, és mindez halált nemz az ember életében. A féltékenység, a harag, az egymással való szembenállás, az egymásnak a egymással való szeretetlenség, vagy egymásnak való nem segítés. Ez a halál. De olyan jó tudni ezt, hogy az Isten folytatta ezt az igét ott a római levélben, és azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka. Az Isten kegyelmi ajándéka, kegyelemből kapott ajándék, amit egyébként nem lehet kiérdemelni, mert kegyelemből van. Ajándék, amely egyébként gazdagít, amely örömet okoz. Kegyelmi ajándék. Ez az a karizma, amelyről sokat beszélnek. Egyébként karizmatikus gyülekezetek. Azt mondják, hogy nálunk van a karizma, mert mi nyelveken szólunk és csodát gyógyul. Ha nem szólsz nyelveken, nem gyógyítotok, nincsen csodagyógyulás, akkor nincs a karizmátok meg. Olyan jó elmondani, hogy Isten azt mondja, hogy a legfontosabb karizma az nem a nyelveken szólás, vagy a csodagyógyítás. A legfontosabb karizma az örök élet. Isten kegyelmi ajándéka, amit Jézus Krisztusban elkészített az Úr az emberiség számára. Nem is akár hogyan, hanem azt mondja, hogy az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami a legfontosabb az ember számára, hogy örök életen van Jézus Krisztusban. Nem akárhogy, nem akárhol, hanem abban az Úr Jézus Krisztusban, aki a történelem egy pontján eljött, megszegényítette magát, és ahogy olvasjuk ebben az igében, elment egészen a halálig, a kereszt halálig. Ő a bűntelen, odaadta magát a bűnös világért. Megdöbbentő látni, hogy ez a kegyelmi ajándék milyen sokakat hidegen hagy. Hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Egyszülött fiát adta érte. És az emberek meg azt mondják, hogy kit érdekel. Az emberek meg azt mondják, hogy van nekem más örömöm ebben a világban. Nem kell nekem a te ajándékod. Pedig az Isten úgy szerette ezt a világot. Úgy szeretett engem, meg téged. Hogy az egyszülött fiát adta oda, hogy ezt a kegyelmi ajándékot átvehest. Az a főpap ott az Ószövetségben, az minden nap be kellett menjen az Istenhez, az Isten szín elé kellett járulnia, és minden nap a saját bűnéért be kellett mutatni áldozatot, hogy aztán a népnek a bűnét odavigye, Jézus Krisztus pedig egy egyszeri és tökéletes ajándékot adott, egyszeri és tökéletes áldozat volt. Hogy olvassuk az Ószövetségben, akkor vitték az emberek az áldozatot, akkor meg volt határozó, hogy egyéves, hím, tökéletes bárányt kellett vinni áldozatul. Olyat, amiben semmi hiba nem volt. A legszebbet, a legjobbat, a legértékesebbet. Kellett oda vinni, hogy az Isten kiengesztelje az ember. És Jézus Krisztus önmagát adta oda, mint a legszebb, a legtökéletesebb, a leghibátlanabb. Szeplőtelen, úgy olvassuk itt az igében, mert ilyen főpapír lett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtelen, aki a bűnösöktől elkülönítetett, akiben nem volt a bűnnek nyoma sem. Ilyen áldozati bárány jött a mi életünkbe, aki egyszer s mindenkorra, és tökéletesen, úgyhogy semmi hiba ebben nincsen, egy ilyen tökéletes, egyszer s mindenkori áldozatot mutatott be értünk Jézus Krisztus, és ebben a bőti időszakban Isten azt szeretné, hogy ebben a világosságban járjunk. Hogy Isten megvilágíthassa számunkra a váltságának a mélységét. Ítélj meg, Uram! Vajon ki tudod-e mondani? Ítélj meg, Uram, és ha nincs a szívedben még Jézus Krisztus váltsága, akkor engedd, hogy ez a világosság valóban megítéljen téged. Hogy aztán oda kiállhass Istenhez, hogy Uram, Jézus Krisztus érdemért könyörülj rajtam. Valóban ez vagyok én, ezzel a bűnnel terhelt. Itt van az életemben, ez is, az is, amaz is. Köszönöm, hogy megvilágította. De köszönöm azt is, hogy ebben nem hagysz benne, hanem megszabadítasz Jézus Krisztus érdemért, váltságáért. Bőtben akkor éred el a célodat, vagy a bőtnek a célját, hogyha mindez megvalósul, hogyha ez a világosság ott van a szívedben, és a kegyelemért kiáltásod is elhangzik, ítélj meg Istenem, és könyörülj rajtad Istenem. Mert ha szomszédodnak kéred ezt, hogy ítéld meg a szomszédomat, ítéld meg a testvéremet, ítéld meg a másik nemzetbelit, azt az Isten nem fogja megtenni, de ha meg is teszi, akkor az neked semmit sem ér. De ha azt mondod, hogy ítélj meg engem, ne a szomszédomat, ne a feleségemet, ne a férjemet, ne a gyerekemet, hanem ítélj meg engem, hogy világossá legyen számomra, mi az, ami tőled elválaszt, hogy rendeződhessék te bennem. Akik először teszik ezt, nagy nyomorúságban esnek keresztül. De ennek a nyomorúságnak a vége az, ami a szüléskor történik az asszonyokkal, hogy nagy fájdalmat élnek át, de amikor megszületik a gyerek, akkor valami mennyei boldogság önti el őket. És elfelejtik az egész szenvedést. Ilyen a lelki születés is. Az ember rettenetesen gyötrődik, mert hát át kell menni ezen, hogy elveszett bűnös gazember vagyok. Pedig én jót akartam mutatni a világ felé. Pedig én jól akartam megélni az életemet. Bűnös, elveszett gazember, aki sem az Istennel, sem az emberekkel nem tud békességben élni. És amikor az ember ki tudja ezt mondani, és Jézus Krisztus érdeméért veszi az ő kegyelmét, akkor az egész szenvedés elmúlik. És helyette jön egy boldog öröm, amikor az Isten beköltözhet az ember szívébe, beteljesedhet mindaz, amit az Isten ígért, hogy Krisztus mi bennünk, és mi pedig Krisztusban lehetünk. Persze utána is jön még szemét, szennyeződés az ember életére, amit Isten előtt való megállással kell és lehet tisztogatni. De ez az első, és ez a hatalmas nagy tisztítás, amit Jézus Krisztus, így mond egyébként a Szentírásban, Jézus Krisztus bejövetel a megtérés, az Isten való visszatéréshoz, az elkerülhetetlen. Ha még nem volt az életedben megtérés, itt bőjt idején, most amikor ez az igál előttünk, hogy vizsgálj meg Uram, ítélj meg Uram, most ez áll előttünk, mondd ki az Úrnak, és ő válaszolni fog rá. Ha már megtörtént az életedben, akkor pedig mondd az Úrnak azt, hogy mossál meg engem, Uram. Tisztogass nyelvemet, kezemet, szívemet, életemet, ami beszennyeződött, ami mocskos. Mert Isten azt ígérte, hogy velünk marad mindvégig. Mert olyan főpapon illik hozzánk, aki nem csak ideig, hanem így olvassuk a 24-es, ő viszont mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Örökké való főpapunk, aki nem is pihen ott odafönt, hanem így olvasjuk a 25. versben, hogy általa járulhatunk Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék élettünk. Tehát ő ismeri az életünket, ő tudja, hányadán nálunk önmagunkkal, Istennel, egymással. És ő kéri a mennyei atyát a mi megtisztulásunkért, a mi rendeződésünkért. Így adja meg az Úr nektek. Így adja meg mindnyájunknak, hogy ebben a bődben valóban megtörténhessék ez az óriási fordulat. Hogy megtérjünk az Istentől való elszakadtságunkból, és tisztogassuk életünket, hogy Istennek kedves, tetsző és az ő áldását hordozó szolgáivá, gyermekeivé legyünk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te nem hagytál bennünket egyedül. Nem hagytad a te népedet, hanem elküldted a megváltót, akivel így olvashatjuk az igében, akiben megbékéltél a világgal. Áldassék a neved, Urunk, hogy nem hagytál bennünket egyedül. Áldassék a neved, Urunk, hogy te naponta kegyelmedet osztod ebben a világban, és naponta mi is vehetjük kegyelmet kegyelemre. Földi életünk során, Urunk, olyan sokszor esünk kétségbe, kétségeskedésbe. Sokszor a kísértés is megérinti az életünket. Tudjuk, hogy te vagy az, aki megtartasz. Szent lelked által adj nekünk, Urunk, bölcsességet, világosságot, hogy észrevegyük azokat a kísértéseket, amelyek el akarnak fordítani te tőled. És ne engedd, Urunk, hogy a kísértések megfoganhassanak, és bűnt szülhessenek az életünkbe. Ne engedd, hogy a kísértés fölnövekedjen. Urunk, tudjuk, hogy te világosságot tudsz adni minden nap, mindenkinek, mindenkor. Add meg ezt a világosságodat, Urunk. Ítélj meg, vizsgálj meg, hogy nehogy elvesszünk, elszakadjunk te tőled, és az örök kárhozatba, a tőled való elszakítottságba kelljen élni az életünket. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik még nem ismernek téged, mert hamis saját törvényeiken, vagy saját vallásaikon élik meg a nem látható világgal való kapcsolatukat, vagy vágyakoznak megélni azt. Adj nekik világosságot, Urunk, és adj olyan küldötteket, olyan szolgálókat feléjük, akik róla tehetnek bizonyságot a benned való tökéletes békességben. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted nap-nap után, míg el nem érjük azt a mennyei hazát, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban ígértél. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz, április 1-én. Minden testvérünket szeretettel hívjuk úrvacsorai közösségbe. Grenville Pilár fog szolgálni igével közöttünk. Jutjunk!
Hát itt arra szokni való második kis bácsi, mert
is szeretném bizonyságot tenni?
Gyerek, nem. Valamoskor szeretném mondani, hogy bocsánatot kérek, mert nem jó lenni, hogy így feszültség vagyunk egymással. Valamelyikhez sem nem hagyunk előtt Isten dicsérni, mert azon fel jut elnök. Most úgy mondtam, hogy vizsgáljunk a múlt.
Te bocsáss meg neked.
Valaki még szeretne bocsánatot kérni meg? Köszönjük, Attila, hogy ilyen őszintén fölvállaltad ezt, és nem Isten tisztelet után kint, hanem itt a közösségben ezt meg tudtad tenni. Valóban erre van szükségünk, hogy Isten megvizsgáljon bennünket, és azokat a rendezetlenségeket, amik ott vannak az életünkben, az benne rendeződjenek. Tehát következő vasárnapunkon Grenville Pilár fog szolgálni közöttünk. Természetesen egy-két éneket is el fog énekelni, mint ahogy szoktuk kérni tőle. Úrvacsorás istentisztelet lesz, tehát mindenkit szeretettel hívunk úrvacsorai közösségbe, Istennel és egymással is. Előtte való nap még kicsit mozgalmas lesz az életünkben. Eke csendes nap lesz, ilyen kis traktátusokat vagy hirdetéseket készítettek a gyülekezetünk tagjai. Ezen rajta van a napnak a programja, akik szolgálnak, és hátul pedig az Eke csendes hetei hosszú távú programja is. Tehát, mint ahogy látjuk ezen a lapon is, nem a félelemnek lelkét, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és jólanságnak a lelkét. És erről szolgál majd Zsarnai Krisztián, Kulcsár Márton és Görner Pál. Természetesen, mint házigazda gyülekezet, sok feladat van, és az előkészületekre, meg az ottani Eke csendes napon való részvételre is bátorítom a testvéreket, hogy viselkedjünk házigazdaként, hogy azok, akik még nem jártak itt, vagy nem járatosak a gyülekezet környezetében, infrastruktúrájában, akkor eligazítsuk őket. Jó tudni azt, hogy amikor szolgálunk fele barátaink felé, akkor olyan, mint az Istennek való szolgálat, és az Isten meg is gazdagítja azokat, akik adnak magukból, és szolgálnak a többiek felé. Tehát ez a szombati csendes napnak a programja 10 órakor kezdődik, és ahogy szoktuk, 4 óra körülig vagyunk együtt. 4 órakor fejeződik be az istentisztelet, úgy számolnak a testvérek is, hogyha egyéb programokat is szerveznek még arra a napra. Fontos tudni az imádság hírlevélről, imádságlevélről, azok, akik itt vannak, hordozunk őket szeretetben, imádságban, és természetesen azokat is, akik nincsenek rajta, mint például most Horváth Andráséknál született egy kislegény, aki már otthon van, és hordozok imádságban, hogy az ő növekedése Isten szeretetébe folyik, és kiteljesedhessen rajta mindaz, amit az Isten szeretne adni neki fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mert hisz ilyen pici korban, sőt már a magzati korban kezdődik a gyereknek a nevelése, és a gyereknek szóló bizonyságtétel is. Mert ahogy a szülők élik az életüket, meg a körülöttük lévők, ez lesz a gyereknek az iránymutatás, a bizonyságtétel. Az Úr adjon nektek sok áldást, András, ebben a gyerekben is, meg Kiki, aki most szülés előtt is áll, mint például Zsuzsa, aki ott ül a hátsó sorban, neki sem sok ideje van, mert egy hét még, Zsuzsa, még kettő hét, és akkor Erzsikének a harmadik unokája útba indul. Bizony fontos, hogy hordozok imádságban az áldott állapotban lévőket is, meg hát akik itt vannak még, Bea, neked mennyi idő?
Két hónap.
Még két hónap. Az még egy kicsit hosszabb, de az is eljön. Meg hát akikről nem tudunk, hogy gyermek áldást várnak, vagy unokát, vagy közelükben az Isten így gazdagítja a családot. De hordozok imádságban azokat, akik betegségben vannak, kórházban vannak, illetve a lelki problémával küszködnek, hadd legyen számukra szabadítás, szabadulás Krisztusban. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 196-os számú énekünk eléneklésével, annak első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt.
Oh, be careful.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek teremtője és gondviselője, könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért, akit értünk, feláldoztál és közben járunká tettél. Szentelj meg bennünket, Urunk, és vezess szent lelked világosságában. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy Te gyűjtöd össze a Te népedet, itt ebben a gyülekezeti közösségben is. Te gyűjtöd össze az evangélikus egyházban, és szerte a világon, az egész kereszténységben Te gyűjtöd össze a népedet. Köszönjük, Urunk, hogy nem lankadsz, és ez a folyamatos teremtés jelen lehet az életünkben, és tapasztalhatjuk, hogy hogyan hívogatsz, hogyan erősítesz, hogyan hatalmazol föl, és hogyan bízol ránk szolgálatot. Így adok hálát néked, Urunk, azokért, akik a gyülekezetünkben is hajlandók szolgálatot vállalni. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy Te tudod őket fölhatalmazni, Te tudod őket kiküldeni a neked való szolgálatban. Hadd üdvözülhessen sok ember, Urunk, gyülekezetünk szolgálóinak tevékenysége alapja után is. De köszönjük néked, Urunk, hogy így lehet előtted sok gyülekezet, akik e hazánkban és az egész földön úgy élnek, hogy kapcsolatban vannak velünk, Norvégiában, Dániában, vagy Amerikai Egyesült Államokban, Németországban. Te adjál nékik, Urunk, tőled jó bölcsességet. Te adj olyan szolgákat, szolgálókat közéjük, akik úgy építik a gyülekezetüket, egyházukat, hogy Te megdicsőülhetsz ebben, és sok ember üdvösségére van ez. Köszönjük néked, Urunk, hogy még tart a ma, hogy a Te kegyelmi időd még fönnáll, nem zártad le ennek a világnak az életét, és azok, akik mellettünk élnek, még reménységben élhetnek az örökké valóság tekintetében. Add meg nékik, Urunk, hogy jó bizonyságú lehessünk feléjük, és megismerhessenek ők is téged. És az egész teremtett világ, a lakóhelyünk, hadd lehessen Te előtted, Urunk. Olyan picinyek vagyunk a Te teremtésedhez képest, mégis olyan sok mindent tudunk ártani benne. Add meg, hogy akik felelősséget, meg hatalmat kaptak arra, hogy irányítsák és vezessék ezt a világot, néked rendelhessék alá akaratukat, szándékukat. Adj bölcsességet, Uram, azoknak, akik vágyakoznak ezután, hogy az egész világ téged dicsőítsen, szolgáljon, hogy mindenkit megelégítethessél, lelkileg és testileg is, Urunk. Köszönjük néked, hazánkat, nemzetünket, népünket. Áld meg bennünket itt Magyarországban, akik itt élünk, és ezt a nyelvet beszéljük. Itt akarunk megélni, és itt szeretnénk boldogulni. Add meg nékünk, Urunk, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik hajlandók önmagukat is feláldozni azokért, akik rábízattak. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te rajtuk keresztül is áldást szeretnél osztani. Hadd lehessünk segítségükre, Uram. Adj bölcsességet meg, segítő szándékot bennünk. Áldj meg bennünket, Urunk, az egyén életünkben. És köszönjük néked, hogy tőled vehetünk nap-nap után kegyelmet. Kegyelmet kegyelemre. Köszönöm néked, Uram, hogy most Attila is oda mehetett Barnabáshoz, hogy megbékélhettek. Köszönjük, Urunk, a szent lelked teremtő erejét. Bárcsak mindennyikünkben felnőhetne és megerősödhetne. És mindannyiunk egymás nyakába borulhatnánk, hogy megbocsátjuk egymás bűnét, és kegyelmet osztunk, amit tőled kaptunk. Áldj meg bennünket, Urunk, így a házasságainkban. A házassági békességet, boldogságot hadd vehessük tőled, Urunk, és hadd várhassuk úgy gyermekeinket, a születendő gyermekeket, hogy a Te békességedben úgy születhetnek meg, hogy békességet tapasztalnak. Meglévő gyermekeinket is elé tesszük, Urunk, Te adj nékik tőled jövő békességet, boldogságot, megelégítettséget. Add meg, hogy mindaz, amit mi elrontunk a nevelésükben, az ne üssön vissza rájuk. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit gyermekeink nevelésében vétettünk. De tudjuk, Te be tudod ezt foltozni, Urunk, és ki tudod egészíteni, hadd lehessenek érett, egészséges felnőttekké, téged dicsőítő, neked szolgáló emberekké. Add meg nékünk, Urunk, hogy egészségünkben, meg betegségünkben egyaránt tudjunk néked szolgálni és téged dicsőíteni. Légy azokkal, akik kórházban vannak, vagy betegséget hordoznak. Add meg, hogy gyengeségükben, elesettségükben is megtalálhassák a hozzád vezető utat. Hogy akkor, amikor rosszul megy a dolguk, vagy nehéz helyzetben vannak, ne feledkezzenek meg Te rólad. és használj bennünket is, Urunk, ebben a szolgálatban. Így azokkal, akik nem tudnak gondoskodni magukról, akiknek lehetetlen a munkába állás, vagy nincs hajlék a fejük felett, te elégítsd meg őket, Urunk, a te rendet szerint. Köszönjük, Urunk, hogy a földprogram is működhet, és kezdődhet az építkezés is a gyülekezetünkben. Add meg, hogy mindezek a te országod építését szolgálhassák. Olyan jó látni, Urunk, hogy szorgos kezek dolgoznak és gyarapszik a te néped. Add, hogy ez az öröm a te dicsőítéseddé válhassék életünkben. Köszönjük, hogy így elé tehetjük szombatunkat is, az eke csendes napját. Ki tudja, hány felől érkeznek emberek, ki mit hoz magával, milyen nehézséget, nyomorúságot. Add meg, hogy ki tudjon szabadulni mindattól, ami megkötözi, és azzal a boldog békességgel mehessen haza, amit te tudsz egyedül adni az embereknek. Így légy velünk, Urunk, hogy mind az énekek, az igék, az imádságok, a bizonyságtételek, a személyes beszélgetések, vagy egyáltalán a közösség rólad tegyen bizonyságot, hozzád vigyen közelebb. Úgy szeretnénk, Urunk, a te dicsőségedben élni, járni, kelni, a te békességedet megtapasztalni nap után. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.